Az újságíró azonban nem mélyedt el ezúttal sem a társadalmi tudományba, sem a politikába. Csak úgy ösztönszerűen érezte, hogy az utolsó 12 óra alatt, ha nagyon közvetett úton is, de sokkal előkelőbb lett. Valami grand seigneuri vonást fedezett fel magában, mintha valami merőben ismeretlen cselekedet révén a kiválasztottak közé jutott volna fel. Mint írónak, sok társával egyetemben, az volt a végcélja, hogy két orosz trapperral a maga fogatával vágtathasson ki majdan a tavaszi lóversenyre. A divatos nagy munkának megírása és az irodalomnak más térre való hasznos átjátszása után természetesen. Most már inast, mégpedig borotváltat képzelt az osztrák kocsis mellé. Csak azok tudnak hajtani. Édes álmai, kedves és könnyed fantáziái, amit fejébe jártak, és ott ült Júli előtt szótlanul, az meghúzta a haját. Föl, menj a dolgodra! Azután járjunk, amiután élünk. El kell menni a főispánhoz, morfinista, a szolgabíróhoz, aki mindig a nyulakat zavarja, és kutyáit csókolja, vagy vedi, mint a feleségét. Különben el sem menj. Egyszer végig kucsírozunk a Sandlauferen, a jószágigazgató is velünk jön, megtudják, vagy látják, és minden rendben van. Végig kocsikáztak. Minden rendben volt. Most el innen, szólt az okos Júli. Én visszamegyek Gastein-ba, a fenség már visszaszökőben, te is odajössz, és ott várod meg az eredményt. Ezekre többé rá se fújsz. Ezekkel pedig nekem gőgösebben bánj, különben az ujjadra néznek, és látják, hogy tintás. Bár nehezére esett, megfogadta, gőgösebb volt, a füstölő szivar mellől beszélt velük. Kezet se adott mindig és mindenkinek. Ellenben a főbírótól elfogadott ajándékba egy kölyök agarat. Alig várta azonban, hogy 4-5 állomásnyira lehessen, egy ismeretlen község határában kieresztette a szegény tájékozatlan ebet. Csak a hozzávaló korbácsot tartotta meg a kezében, ezzel jelent meg a szerkesztőségben. Ám ott többé nem nevettek rajta. 1-2-re Gasteinban volt újra. Csak is ez hiányzott, hogy egy kis forgó, vagy amint a nemes Samu mondta, üzleti tőkéje legyen. Nem mosolyogtak többi rajta a kartársai, és mivel a jólét illata terjedt el körülötte, megbocsátották neki, hogy parfümírozta magát, és ott kolonnal meg teával mosatta a haját, hogy szőkébb legyen. Ez valaki. Mégiscsak valaki. Mondta ki reá az ítéletet egy igen elmés, régi és intim ellenfele azon az estén, amelyen először érzett meg rajta a szolid üzleti alap. Mert haj, az így van, hogy akinek milyen nincs, annak az imponál. És ha tagadja, ha csúfolja, annál jobban. És e társaságban, a fiatalember virágzó és terjedő céhében egyszerre felszökött az értéke asztalos Aurélnak, és azok, akiknek különösen az anyagi szoliditás nem sajátosságuk, szívesen csináltak neki jó hírt, mert rendezett férfiú és szolid. És ebben aligha vezette őket anyagi érdek, hanem alkalmasint a realizmusra törő eszményiség, mint ahogy asztalos Aurél, a publicista írná, akinek, mint annyitársának, egy két szó s a vele való játék ott volt mindig a tolla alatt. Vonatban ugyan, de kiadták a program beszédjét, és bár csak telefonon, nem személyesen kérte, jó sorokat is írtak hozzá. A saját lapja természetesen hasábokat, mert kibecsülje meg az embert, ha nem saját maga. Különben ez estvén nem csak ellenfelei, de barátai is azt mondták rá, ez valaki. Előleget nem kért, csak jelentette, hogy néhány hétre elmegy külföldre, majd visszajön. A lapot ő azért szereti, és mihelyt ráér, hogy repült volna ki, ha nem érzik meg rajta, hogy létének van anyagi alapja, és ha ma kiejtenék a lapkötelékéből, holnap, sőt holnap után sem szorulna a pincérek jó akaratára, nem lenne szerencsétlenebb, mint a facérboltos segéd, aki legalább részt vehet tüntető körmenetekben, kirakatokat zúzhat, és ha ma letör, holnap visszatörhet. Egyszerre, mintha a munkája is becsesebb lett volna. És az újságíró, dicséretére legyen mondva, mosolygott az orra alatt, és megismerte, hogy ez az úgynevezett pozíció. Ezt ugyan eddig szépen megcsináltam, gondolta magában, sőt a nemes Samunak, aki Gasteinba menet a vasúthoz kikísérte, el is mondta. Samu, a helyzetem oly jó, hogy már jobb nem is lehet. Fölül vagyok, egészen fölül. Pozícióm van, mégpedig ritka pozíció. A felhúzott ernyőjű kocsiban ölelgette ifjú pajtását, bárha kissé idegenkedett tőle, mert ez testét és külsejét nem részesítette a kellő ápolásban. De most ezt is elnézte neki. Ha nem lennék veled régen te, most mindjárt testút innék veled, pedig ha tudnád. A fiatalember valószínűleg a jövőre célzott, vagy a közeli múltra utalt. Samu nagyon szeretett volna tudni valamit, de azért nem volt tolakodó. Szeretett volna ugyan némely praktikus kérdésekbe belemenni, de látván, hogy Aurél erre gőgös lesz és hideg, hagyta. Csak csináld, úgy csináljad, amint te akarod. A tervszerűség, hogy valamit akart, kissé zavarta a fiatalembert. Még mindig szeretett volna biztosítani magának egy kis becsületességet, főképp Nuszi miatt, kinek ajkára és elismerésére olyannyira vágyott, amennyire ő már vágyakozni tudott. És a szerelemnek néhány ismérvét fedezvén fel szívében, szinte boldog volt, szinte hit magában. Majd leszek én még becsületes ember is, csak módom legyen hozzá. Ebben és így bizakodott, de amíg Gasteinba ért, nem erre vonatkozó terveken törte az eszét. Azt komponálgatta ki, hogyan kell Annival bánnia, és mit kell cselekednie, hogy Júli idő előtt meg ne tudjon semmit. Valami összeütközésféle cimatolt a levegőben, és ezért, mint nagy elővigyázó, elhatározta, hogy nem fognak levelezni, és a találkozások tekintetében minél óvatosabbak lesznek. Mégis, amint megérkezett, volt annyi emberi érzése, hogy legelsőbben is a Missnek írt. Megérkezését tudatta vele. Egy fél óra múlva már megvolt a találka, egy szinte nyílt és fölöttébb veszedelmes helyen. A leány már várta. Fehéren, a boldogságtól szinte betegen. Ide jönni! Ilyen vakmerőség! Menjen haza! Mondta a férfi, és ezúttal csak ugyan nem tettette magát. Miért? Kérdi a leány szomorúan. Mert nem engedem, hogy kompromittálja magát. Jól van, szerelmem, mondta a leány, mert okos volt. Elmegyek. Csak egy csókot kapok. És még meg kell mondanom valamit. A kis bátyám megjött, és engedd meg, hogy azt is szeressem. A testvérét? Hogyne? A leány könnyes szemmel nézett föl rá, és ő megengedte, hogy a testvérét is szerethesse. Egy ellagott, egy útszolván összesorvadt erdő tisztásán, egy helyecskén, ahol fa és fű valamely ismeretlen okból kikopott, leültek mind a hárman. A Miss, amint illik, elfordult tőlük, és az avarral játszott. A háta azonban, mintha látta, érezte, és élvezte volna a mögötte lefolyt tilos és titkos idilt. Megrezzent, sőt, amikor a csók megtörtént, már meg is rándult. Ugye nem haragszol? A kisbátyám nekem mindjárt a jóisten után következett, eddig. Perfid, nem lehetek hozzá. Hol volt eddig? Berlinben. 2 éve nem láttam. De minden nap írtunk egymásnak. Nem szimpatikusak nekem azok, akik Berlinben tanulnak. A protestantizmus rideg dolog. Nincs benne költészet. Osztozni szíven nem szeretek. Mondta a férfi komolyan, csak nem rossz kedvűen. Meg fogjuk neki mondani mindent. Meglásd, ő velünk lesz. Beavatjuk. Ezt pedig megtiltom, mondta a fiatalember, és elhalványodott. Nekem nem lehet megtiltani semmit, szólt a leány, harag nélkül, de elvörösödve. Elhallgattak. Némán, de valósággal összepöröltek. A meghasonlás azonban nem tarthatott itt sokáig. Kevés idejük volt, és mindketten hetek óta készültek és szomjúhoztak erre a találkára. A férfi megcsukolta a leány szemét. Szépen megkérem magát. Nem mondhatom még el minden titkomat. Kell, hogy még egy darabig senki se tudjon semmiről. Másokat döntenénk szerencsétlenségbe. Ez az érv, amelyet nem értett, meggyőzte Annit. Megfogadta, hogy nem szól. Ellenben kitervelte, mint fogja bátyját és szerelmesét összebarátkoztatni. Milyen ember? Kérdi az újságíró. Az első maga után, felelte a leány. Komoly? Nagyon is. Semmi sem jár az eszében, csak a kötelesség. Még minden iskolában az első volt. Berlinben technikát és jogot tanult. Minden reggel imádkozik. Aztán egy óráig célba lő. Gondoltam. Persze nagy vadász. Nem annyira, mint mások. Szeret olvasni régi könyveket, és amit olvas, mindenhez jegyzeteket csinál. Gyönyörű gondolatai vannak. Nekem egy egész tékát teleírt. Este az evangéliumból olvas föl nagymamának. Olyan szelid, mint egy bébi. Talán beteges volt, elmaradt? Engem a tenyerébe állít, úgy emel föl a magasba. Nem szeretem az ilyen tökéletes férfiakat. Rendszerint rossz szívűek, mondta a fiatalember kissé elfogódottan. Különben meglássuk. Azt hiszem, össze fogok vele barátkozni. Tette hozzá békítő szándékkal. De valahogy, mintha a szívét elvesztette volna. Ideges lett, sietette a hazatérést. Felszólította a Miszt, hogy menjenek, és máskor legyenek óvatosabbak. És egyedül engedte őket haza, azzal válván el, hogy majd találkoznak a tenisznél. Napokig nem mutatkozott. Egész napon a hercegéknél ült. Ő fenségének valóban kitűnő memóriája volt, nagyon jól emlékezett rá, és tüntető szeretettel fogadta, bárha természete ellen volt minden tüntetés. Csak a vezeték nevét cserélte föl olykor Kovácsra, aminél mi sem lehet természetesebb. Egyébként elhalmozta a maga módja szerint szeretete minden jelével. Sok minden jót hallottam önről. A konduit listája a legjobb. Az igazgató el fogja intézni az ön képviselőségét. Remélem, ön meg fogja mondani azoknak az igazat. Ideje, hogy vége legyen annak a bizonyos zsidó vircsaknak. A vallásügyi vita, mely nélkül nem múlhatott el e komisz hitetlen korszakban egy jóra való szellemi dialógus sem, Julit is érdekelte, és a magas körökkel való sűrű érintkezése, és néhány nem sikerült bevásárlása miatt ő is ellensége volt a ma ideges fajtának, amely állandóan nyugtalanságra izgatja a világot. Közöttük az újságíró volt a legmérsékletebb. Nem lehetetlen, hogy ama bizonyos Samu miatt. Türelmeseknek kell lennünk, fenség, mondta. Azon felekezetbeli emberek dolgoznak, mohók, kapzsik, állutakon járók, de ügyesek. Mindenhová befurakodnak, de építenek és gyűjtenek. Csak hadd kaparjanak, vakoljanak, építsenek és gyűjtsenek még egy darabig, amíg nagyon szemtelenek lesznek, és akkor egy kézmozdulattal jelezte, hogy akkor mindent el lehet majd tőlük venni. hazaszeretetüket, mely nyilván adopció, nemzeti érzületüket, melynek hevessége nyilván renegált vonás. Kilökni őket az intézményekből, amelyeknek megalkotásához hozzájárultak. Elzárni őket a kultúrától, amelynek erősödésében benne van a vérük, minden törekvésük és tradíciójuk, van-e ennél valami egyszerűbb és igazságosabb? Hogy amit gyűjtöttek, azt kasszálják tőlük. Ez pedig egyenesen humor. A herceg hangosan fölnevetett, úgy tetszett neki a kézmozdulat és az, amit jelentett. Ördöngös fickó ez a politikus, ennek még Magyarországon szobrot emelnek. És ez lesz az első szobor, amelyhez pénzt adok, mondta a fenség, miután az újságíró elment. Ami az idő tekintetében való elszámítását illeti, ő fensége ebben nem volt hibás. Hozzá volt szokva, hogy mindenki előbb halljon meg, mint ő. Ezen túl, ha ébren volt, lehetőleg minden idejét lefoglalta a fiatalembernek. Egyenruhákat kombinált és rajzoltatott vele. Sőt, arra is méltatta, hogy családjáról, gyermekeiről beszélt vele. És nem ismervén kellőképpen a magyar közjogot, megígérte neki, hogy ha majd egyszer Pestre megy, szól a miniszterelnöknek, vagy a polgármesternek, hogy a hivatalos lap szerkesztését neki adják át. Ő legalább majd megmutatja abban a lakosságnak a helyes utat. Júli szinte féltékeny volt mindkettőjükre, de azért nem tartott semmitől. Még kitúrsz engem, mondta tréfásan a fenség délutáni álma alatt, amikor mindig együtt voltak. Az asszony paróka és fűző nélkül, visszanyerve normális alakját, folytathatta régen megszakított életét, és boldog volt. Kínoszhatta titkos barátját, féltékenykedhetett rá, szidhatta és ijeszgethette. Tudom, te nem becsülsz engem, mondta. Tudom, abban a szép buta homlokodban micsoda terv jár. Ki akarsz használni, aztán meg akarsz szökni. Amikor már nagy úr lettél, az én segítségemmel, el akarsz venni valami tejben mosdó komteszt. Barátom, korábban kelj, meg sem moccanj, különben repülsz. A fiatalember elfordult, méltatlankodott. Az asszony megérintette a vállát, és kérte. Mit csinál Anni? Ettől fogva Annival kínoszta fiatal barátját. Hol tiltotta, egyszer s mindenkorra letiltotta tőle, hol megküldte? Menj, tudod az összekötetések miatt. De jól viseld magad. A fiatalember meg is jelent a tenisznél, ahol megismerkedett Anni bátyjával. Amikor megpillantotta a nagy, nyurga, leányos tekintetű, de mészáros kezű, nála egy-két évvel fiatalabb férfiút, nem egészen jól érezte magát. Az ösztöne azt súgta neki, hogy ez az ember még kellemetlenséget fog neki okozni. Mit, hogy, ennek a keresésére sem ideje, sem módja nem volt. A fiatal gróf jó erősen kezet fogott vele, és mindjárt bevonta a játékba. Nem szertartásoskodott vele, de nem is tegezte le mindjárt, mint ahogy szokás egy úri társaságban, mely tudja egymásról, hogy már az apja sem volt szolga. Ez a tegeződés azonban aligha az egymáshoz való szoros összetartozandóságot jelenti, mint inkább azt, hogy mások, akik a terre nem születtek, különveendők, megbélyegzendők, vagy ha nem, legalábbis meg kell éreztetni velük, hogy ők másfajtájúak. Tudatos összetartás és öntudatos ellenségeskedés nincs e viszonyban. A tek, ha okuk, módjuk, alkalmuk van rá, minden született és kifejezett intimitásuk mellett is megfojtják, lelövik, megcsalják, elejtik és semmibe sem veszik egymást. Egy reakciós szabadkőművesség, ha ugyan lehetséges az ilyen, inkább csak egy ártatlan tüntetés amellett, hogy mégsem mozog a föld. Különösen pedig nem ez a drága, ez a miénk, ez a magyar, amely néha nap ugyan nagyot lendül, aztán pedig, mintha megbánná. Az újságíró hideg volt, és ott helyben csak nem megrikadt a Nuszit, aki a játék angol jelszavai mellé vakmerően, de ügyesen hozzá-hozzá tett az ő számára egy-egy francia szót. Szeretlek. Várlak holnap az erdőben. A fiatalember nem reagált. Erősen vigyázott magára, és valóságos detektív szemmel nézte a fiatal mágnást, hogy annak mely oldala hozzáférhető. Azt hamarosan megkülönböztette, hogy valamint a lónak ennek is elejébe kell kerülni, különben gyanakszik és védekezik, a közeledőt elrúgja magától. Különben semmi mód sem komplikált ember. Az úgynevezett első eminensek közül való, azok közül, akik mindig és mindenben korrektek, de ez nem esik nehezükre, mert szopos koruktól a kötelességre vannak trenírozva, és rendszerint sohasem állíthatnak nehéz feladatok elé. Ők megtartják ígéreteiket, de sohasem ígérnek semmit, ami reájuk nézve terhes. Ők nyíltak, mert nincs fantáziájuk, és mert magukon és családjukon kívül nem becsülnek meg élőlényt senkit is, és ezért nem tartják érdemesnek alakoskodni. Azon felül elméjük, mely úgy szolgálja őket, mint egy kitűnően fizetett és pompásan disziplinált huszár, bizonyos mindenben, de legfőképpen bizonyos magában. Az emberi méltóságnak egy kemény kőből faragott, kissé esetlen és mindig művészietlen oszlopai nem ritkák a protestáns mágnások között, és ha van közöttük olyan, aki gránit szívében némi érzelmességet, hideg fejében a predesztináció elszántságát is hordja, az ilyen, mint az Anni bátyja is, megmarad örök első eminensnek. Mindezekből az újságíró inkább csak érzett egyetmást. A politikánál fogva igyekezett hozzája közel férkőzni. Mikor jön a gróf haza politizálni? Várják. Nem vagyok készen a tanulmányaimmal. Egy évre Amerikába megyek. Értékes gondolat. Mikor? Egy hónap múlva. Az újságíró belül elmosolyodott. Íme, minden véletlen őt szolgálja. Ez az amerikai út főkép. Elhatározta nyomban, hogy egy hónapig nyugton lesz. Csak is arra szorítkozik, hogy Annival a viszony végképp meg ne szakadjon. És ezentúl alig jelent meg a délutáni játékokon. Igaz, ideje is alig volt rá. Bécsbe kellett mennie. Állítólag azért, hogy az udvari levéltárban valamely munkájához adat után kutasson, tényleg pedig azért, hogy lakást vegyen, mert Julival elhatározták, hogy Bécsben is kell laknia, másképpen nem lehet. Juli a kezébe számlálta a lakásért és a berendezésért járó pénzt, és valóban megbocsáthatatlanul kicsinyes volt egy pillanatban, s végképp elfeledkezett arról, hogy egy férfiúra nem mindig megtisztelő az, ha egy nőtől pénzt kap. Csupa új pénz, vigyázz rá, el ne lumpold. Nem muszáj neked sem a Zaherban, sem a Bristolban szállnod. Jó a Krausz is. Ez a pénz itt külön lakása. Tudod, milyen lakás kell. A konyhát nézed meg, kaparj le egy kis falat, nincs-e? A bútorokat nem a belvárosban veszed, arra nincs semmi szükség. Haszontalanságot se magadnak, se nekem ne vegyél. Meglephetsz engem egy varrógéppel, ha egy jót és olcsót találsz. Ott varni fogunk. Végre varhatok. Ez a szép új százas itt a tied. Meglátom, mennyit hozol belőle haza. A férfiú tartotta a markát, mosolygott. Belül sem sírt. Mégis valami igen keveset alterálta a helyzet szokatlansága. Először kapott életében pénzt nőtől. Tudta, hogy a megtanult erkölcsi fogalmak szerint ez szégyen, sőt, férfi bűn. Sőt, némely autorok szerint aljasságnak is mondatik. Végre, és egy kis pozitív bűn a sok hamleti kísérletezés után, gondolta, és inkább örvendett, mint szomorkodott. Ám ahogy Julia pénzt kezelte, ahogy megfogta, a kezébe tette meg visszavette, ez a modor mégis bosszantotta egy kissé, és elméjében végképp kialakult egy meghatározás. Ez a Juli egy közönséges lény. Amiből azonban a herceg barátnéja nem is csinált titkot. Tudd meg, barátom, hogy én nem lopom a pénzt. Keserves, véres verejtékem ez nekem. És ne gondoljad, hogy csak úgy rá fogsz járni a kasszámra. Beosztással kell élni. Végre is nekem szegény rokonaim vannak, akiknek életemben nem adok ugyan egy részgarast sem, de halálom után kell, hogy hálásan emlegessenek, és imádkozzanak értem. Vagy eszembe jut, és férjhez megyek. Van apró pénzed vasúti jegyre? Persze, nincs. Minden pénzeteket rongy ruhákra és nyakra valókra költitek. Itt van, külön. Perelt szemreányásokat tett, de mindenféle címeken tömte pénzzel. Igaz, hogy kis összegekkel. Természetesen a hercegtől is kapott komissziót titokban. A fenség istálójából egy pár lovat kellett átszállítatni barátnéja istálójába. Gyorsjárású, erős orosz lovakat, mert a júli lovai lassúak és feltűnően fehérek. Ismeri Bécsben minden gyerek, inkognitó nem mehet rajtuk sehova. Azon felül a fenség egyik fölöttébb tekintélyes rokonához is el kell mennie. Arról volt szó, hogy annak a legnagyobb fia, egy rendkívül tetrevágyó herceg, magyar közjogot akar tanulni, titokban és titkos célból. Az újságíró mindent elvégzett. Megegyezett az öreg herceggel, hogy a fiatalt minden héten egy napon át tanítja a magyar jogra és a hazai viszonyokra, amelyekről apának és fiának csak annyi fogalmuk volt, hogy ez kúszáltabb, mint valaha, és az országot nem sokára újra meg kell menteni. A fiatal hercegben különösen nagy jó akarat volt erre nézve. Kár, hogy a bajusz és még egy másik magyar szón kívül egyetlen egy honi hangot sem ismert, azonban egyéb nyelveken is csak a legszigorúbb tőmondatokban beszélt. Az újságírót ez is hamar megszerette. Különben sem volt exkluzív lélek. Ismeretségük első estéjén elvitte egy fölöttébb zárt körű éjszakai társaságba, ahol kis karlsbádi cipőkből francia konyakot ittak, mégpedig sokkal több nő, mint amennyi férfi.